Jó napot kívánok! Bucz József vagyok, a Magyar Telekom TV fejlesztésért vagyok felelős, és kábel TV hálózaton továbbított szélessávról, szélessávú internetről fogok beszélni. Elterjedtségéről, milyen a piaci pozíciója, kábel TV-ről, mint osztott média, szegmentálásról, frekvenciallokációról, Eurodoxisról, tévészolgáltatás evolúciójáról. Ez alapján úgy lehet sejteni, hogy itt egy olyan vérműszaki prezentáció kezd kialakulni. Ez az első részére igaz lesz, a végén megpróbálok néhány stratégiai elemet is beleszülni az előadásomba. Nézzük meg, hogy milyen a piaci pozíciója jelenleg a kábel tévés internetnek. Ha sikerül egy egeret találnom, és sikerült, akkor azt látjuk, hogy ez a sötét kék itt középen a kábelmodem előfizetéseknek a száma, amit a NMHH honlapján, közzétett gyors jelentés alapján vetítek itt ki. A tévés szélessávú internet láthatóan az elmúlt évben töretlenül fejlődött, és itt 67 ezer új előfizetőt számolok. Más médiákon is azt gondolom, hogy jelentős fejlődés van az optikán, mindenféleképpen elmondhatjuk, hogy arányaiban nagyon jelentős a fejlődés, míg a hagyományos XDSL alapú szolgáltatások esetében inkább stagnálásról beszélhetünk itt, olyan nagyon komoly fejlődést nem látunk. Nézzük meg, hogy hogy épül föl egy HFC hálózat, egy hybrid fiber coax. HFC annyit jelent, hogy az utolsó mérföld az, ahol coax kábelt használunk, előtte optikai kábeleken keresztül továbbítjuk a jelet. Itt a teljes rendszertechnikát ábrázoltam, tehát hogyha a budapesti hálózatot nézzük, akkor Budapesten a fejállomás, ami nálunk a 8. kerületben, Horváth Mihály téren helyezkedik el, fejállomásról jut el a jel a kerületekbe. A kerületekbe kerül beillesztésre az internet, mint szolgáltatás. Ez még mindig optikai hálózat, az előző az egy nagyobb távolság optikai átvitelre képes, 1550 nanométeres szolgáltatás, amivel 70 kilométert is áthidalunk. A kerületen belüli optikák azok kisebb távolságot hidalnak, csak át 1310 nanométeres optikai átvitellen 15 kilométert szoktunk áthidalni, és a kerületeken belül pedig már egy optikai elektronos átalakítóval, egy ONU-val alakítjuk át a coax hálózathoz elektromos jellé, villannyá, ahogy mi szoktuk mondani egyszerűen a nagyfrekvenciás jelet. És itt az utolsó egy mérföld az, ami a coax hálózat. Maximum három két irányba erősítő, kaszkádolt erősítőt alkalmazunk egy ilyen coax hálózaton. És itt azt lehet látni, amit érdemes megfigyelni, hogy bár a sematikus rajz, de egy drót van, egy coax kábel van, amin lógnak házak, családi házak, tömbházak egyaránt. Miért érdekes ez? Azért, mert a kábel TV hálózat az egy osztott média. Tehát ugyanazt a szegmensben lévő frekvenciakészletet és ugyanazt a fizikai hálózatot is használja a kábel TV hálózat. Itt, ha egy számpéldát megnézünk, és azt mondjuk, hogy tegyük fel, két frekvenciát alkalmazunk internet továbbításra. Egy optikai adó jelenleg két vevőt lát el, egy optikai vevő durván 500 háztartást képes ellátni lefele irányban, tehát előfizető irányban. Ezek ilyen műszaki-gazdasági standardek, műszaki-gazdasági optimumok. Akkor ezzel a két frekvenciával összesen 400 modemet vagyunk képesek, 400 előfizetőt vagyunk képesek kiszolgálni, kétszer 500 háztartásból. Hogyha azt látjuk, hogy ez kevés, mert nagyobb a penetráció, több internet előfizető van ennél, lényegesen több internet előfizető, akkor két irányba mehetünk tovább. Az egyik a fizikai szegmentálás, azt mondjuk, hogy fizikailag választjuk szét az optikai hálózatot. Magyarul minden optikai vevőhöz saját optikai adót alkalmazunk, és ezért ez a kettő frekvencia, amit itt alkalmaztunk, az a teljes területet képes ellátni. Magyarul 400 modemet képes ezen a területen kiszolgálni. Hogyha ez még mindig kevés nekünk azért, mert a sávszélességünk kevés, vagy mert a modem számunk ennél magasabb, akkor egy olyan eszközünk van, hogy több frekvenciát fogunk alkalmazni. Több frekvenciát, azt nagyobb sávszélesség, allokált, összesített sávszélességre tudjuk kiosztani az előfizetők felé. De itt is kell látni, hogy ugyanazt a fizikai médiát, ugyanazt a közeget, fizikai közeget látja mindegyik ház, magát a kábelt. Tehát itt duplázódik a modemszám, vagy duplázódik az adatsebesség. Ez a kettő természetesen összefügg. Másik nagyon fontos elem a frekvencia. Shannon tétele bizonyára nagyon jól ismert mindenkinek. Röviden, konyhanyelvre lefordítva, a közeg átviteli képessége, ez két dologtól függ. A frekvenciasávtól és a dinamikától. A frekvenciasávtól milyen módon függ? Olyan módon, hogy a hagyományos TV frekvenciasáv az 8 MHz-es rasterekre, 8 MHz-es blokkokra mondható. Egy 8 MHz-es blokkba egy darab normál, analóg tévécsatornát szokás továbbítani. Ez még az 50-es években kialakult frekvenciaraster, ami a kompatibilitás miatt célszerűen még a 21. században is követésre került. Mutatok egy frekvencia allokációt, hogy hogyan néz ez ki manapság, illetve inkább úgy mondanám, hogy tavaly hogyan nézett ki. Ez a frekvencia az nagyon fontos nem csak a levegőben, hanem kábelen is. Egy különbség van a kábeles és a levegőben lévő frekvencia között, hogy a kábeles frekvencia az a kábel infrastruktúra szolgáltatónak a saját tulajdona. Azt ő maga úgy rendezi, ahogy akarja, viszont korlátos erőforrás. Történelmileg először nyilvánvalóan az analóg TV szolgáltatás alakult ki, és ezért olyan frekvenciasávokat kellett felhasználni, amit a hagyományos régi, akár a 80-as években gyártott vevőkészülékek is képesek voltak venni. Ez a TV 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös sáv, amik még a közbenső frekvenciasávokat nem használták, ahogy fejlődött a szolgáltatás, és a 90-es évek végén elindult a DOCSIS szabvány, és elindult a ma már kis sebességűnek mondott, akkor még nagy sebességű adatátvitel. Ezek az első frekvenciákra kerültek. Nagyon egyszerű, célszerűségi oka volt, hogy a modem, ahogy elkezdett szkennelni, elkezdte keresni a frekvenciákat, minél hamarabb megtalálja az elsőt, minél hamarabb bekattanjon, és működjön a szolgáltatás. Itt a felső frekvenciasáv, és mindjárt egy kis... Tehát a felső frekvenciasáv, amit itt összefirkálok, ami az internetre az előfizetői irányba mutatott, előfizetői irány felé, és az alsó frekvenciasáv, ez a két iránya volt a kábel TV hálózatnak. Utána újabb szolgáltatások jelentek meg, ami kicsit összecsúszott ezen a számítógépen sajnos. Ez a DVB-C szolgáltatás van ott elrejtve a feliratban. Ez a hipersávba került alkalmazásra, hiszen itt volt szabad hely, és megjelent a nagysebességű EuroDOCSIS 3.0 szolgáltatás is, amelyik meg itt a sáv végén kapott helyet. Átgondoltuk ezt a frekvencia allokációt, és azt mondtuk, hogy itt ezzel gazdálkodni kell. Nézzük meg az elkövetkezendő 5 évben, 10 évben milyen igények lesznek. Hogyan játsszuk jól ezt a játékot. Arra jutottunk, hogy az első 5 évet azt sikerült megterveznünk, elindítottuk ebbe az irányba az átalakításokat, és meg is mutatom, milyen érdekes eredmények jöttek ki. az látszik, hogy az 50 analóg csatornából elég sok el fog kopni várhatóan az első évben. Analóg switch-offról még nem beszélhetünk, analóg switch-off az kábelen egy műszaki-gazdasági optimum. Itt kevés ok van rá, hogy az ember borzasztó sok pénzt elköltsön és mindenkinek set-top boxot adjon. Ez egy hosszabb folyamat lesz várhatóan kábelen. Tehát az itt még 50 csatornának jelölt analóg csatorna szám, az itt már csak 28. Látszik, hogy csak alul van, csak az alsó frekisávban. Utána a DVB-C szolgáltatást azt a felső frekvenciasávban fogjuk megvalósítani. 16 stream, 16 analóg csatorna, és itt ez a borzasztó nagy lila, ez az Eurodoxis 3.0-nak a 40 csatornája lesz. Még egy érdekesség van, hogy 2016-ban, itt a számok is elcsúsztak sajnos, 2016-ban várhatóan az LTE szolgáltatás már a Digital Dividend sávot, a hagyományos 5-ös TV sávot fogja alkalmazni. Tehát 790 MHz-től 862 MHz-ig már nem alkalmazhatunk itt azonos frekvenciás zavartatás miatt csatornákat. Egy egyéves méréssorozat a hatósággal együtt elvégzett egyéves méréssorozatnak az eredménye, hogy itt bizony jelentős mértékű zavartatások várhatóak eszközszinten, hiszen a készülékek, a mobil készülékek vagy a stickek, azok fizikailag ott lesznek közel a modemhez. Nem biztosítható még az sem, hogy egy méter távolságra legyenek, hiszen az előfizető sajátja. Oda teszi, ahol akarja, és az jelentős teljesítménnyel adni fog azonos frekvencián. Nézzük meg a DOCSIS szolgáltatást, hogy hogyan fejlődött az elmúlt években. 1979 előtt különböző gyártó-specifikus internetes adatátviteleket valósítottak meg, és ezek semmilyen módon nem voltak kompatibilisek egymással. Ezek Amerikából érkeztek általában, és nagyon nehéz volt bármit bármivel összeházasítani. Más elvek szerint működtek, más modulációval, más rasterrel működtek. Tehát, ha valaki ilyen szolgáltatást akart megvalósítani, akkor csak egy gyártótól, csak egyfajta készüléket vásárolhatott, semmilyen szabály nem volt. A DOCSIS 1.0 egy nagyon nagy áttörés volt, ez még mindig egy amerikai szabvány, amelyik már szabványosította az összes műszaki paramétert, és már vásárolhatóvá vált, és kompatibilissé vált sok-sok fajta CMTS, tehát Cable Modem Termination System, az a doboz, ami kapcsolatot tart az IP-világ és a rádiófrekvenciás világ között, szabványos, és szabványossá vált az összes modem. Bárkitől vásárolható volt ilyen modem. Nem tudom, van-e a teremben valaki, aki meg tudná mondani, hogy mi volt az európai versenyszabványa a DOCSIS-nek? Sok fiatal arcot látok itt, de néhány korombeli, sőt, tanárom is helyet foglal a széksorokban. Igen, tehát Európa annyira vesztes volt ebben a technológiai háborúban, hogy a DVB DAVIC, hogyha valakinek így beugrik, az egy elfelejtett technológia. Néhány eszköz volt kiállításokon, de alapvetően sehová nem ment ez a dolog. A DOCSIS 1, DOCSIS 2 nagyon hamar követték egymást, és nagyon hamar megvalósultak. Látszik, hogy a DOCSIS 1.0-tól már telefonszolgáltatást is meg lehetett valósítani az eszközökkel. DOCSIS 2-től már elindultak olyan videokonferencia szolgáltatási lehetőségek is, amik az előző rendszerben még elképzelhetetlenek voltak, és a DOCSIS 3 5 évre rájelent meg, mint a DOCSIS 2. DOCSIS 3 volt az első, ahol már valós multimédia alkalmazásokat is meg lehetett valósítani. Nézzük meg, hogy miért. Mi lehetett ennek az oka? Az előző DOCSIS rendszerek azok egyetlen frekvenciát voltak képesek használni előfizető irányba, és egyetlen frekvenciát voltak képesek használni visszafele irányba. Hát egy hagyományos normál amerikai DOCSIS 1.1 esetén egy downstream 6 MHz-es frekvencia, ami ugye nálunk semmilyen módon nem volt szabványos, tehát csak ilyen tört szabványú eltolt frekvenciákkal lehetett jól beilleszteni. Az 38-40 megabitet szoktunk mondani, hogy bruttó 40 megabit per szekundumos adatátvitelt tudott kezelni egy modem, egy frekvenciasávon. Egy EuroDOCSIS 2.0 az már 50 megabitet volt képes 8 MHz-es európai raszteren kezelni. Az upstreamben, ha megnézzük, akkor a 3,2 MHz-es amerikai DOCSIS 1.1-es az 10 megabit per szekundumot, az EuroDOCSIS 2.0 pedig 6,4 MHz-es visszirányú sávszélességen 30 megabit per szekundumot volt képes kezelni. Itt ez a kis sematikus ábra mutatja azt, hogy egy darab modem egy darab frekvenciára kapcsolódik. Ez most, ez a drót egy frekvencia. Értsük úgy. Viszirányban is egy darab frekvenciára kapcsolódik. Ugyanez a modem, vagy egy másik modem ugyanezt a leirányú frekvenciát használva, egy másik viszirányú frekvenciát használ, amíg DOCSIS 1-ről, 2-ről beszélünk. Amikor már DOCSIS 3-ról beszélünk, az egy teljesen más technológiát jelent. Itt már több leirányú és több visszirányú csatornát is képes összefogni ez az eszköz. Tehát több 50 megabites 8 MHz-es csatornát a jelenleg alkalmazott eszközeinkkel 8 ilyen csatornát tudunk összefogni, magyarul 400 megabitet látunk egy szegmensben, míg viszirányban a jelenlegi eszközeinkkel, amik kint vannak évek óta a kereskedelemben, 4 30 megabites viszirányú csatornát látunk egy szegmensben. Ha visszakanyarodunk a frekvenciákhoz, a 40 darab, 2016-ra 40 darab EuroDOCSIS 3.0 sávszélesség, vagy EuroDOCSIS 3.0 szabványú csatorna, a 40 csatornával az 2 gigabit per szekundumot jelent ez alapján DOCSIS 3.0-ban. A csatornák ilyetén módon való összekapcsolása lehetőséget ad nagysebességű adatátvitelre, de akár IPTV szolgáltatásra is, és itt a 100 megabit per szekundum előfizetői sávszélesség, vagy akár a fölötti sávszélesség sem elképzelhetetlen. Itt a csatorna réteg összefogásról egy picike kis spektrumanalizátor ábrát akartam megmutatni. Az analóg tévéjeleket bizonyára minden mérnök szépen fölismeri. Itt az egymás melletti 4 downstream előfizető irányú csatornát képes a kábelmodem, úgy, mintha az 4 tuner lenne, és utána egy routeren ezt agregálnám, ilyetén módon összefogni. Persze a gyakorlatban ez azért nem így működött. Ha visszaemlékszünk a 4-el ezelőtti ábrára, akkor láttuk, hogy a DOCSIS 1.1, 2.0, 1.0, stb. Ezek között 2 év telt csak el mindig. De a DOCSIS 3.0-nál ott egy 5 éves periódus volt. Valahogy olyan furcsa volt, hogy akkor most itt nem gyorsul a fejlődés, hát a processzor technika ahogy halad, akkor ezt most miért nem tudjuk mi beépíteni a saját kis eszközeinkbe? Hát itt már másfajta eszközökről, másfajta elemekről van szó. Tehát itt már nem arról van szó, mint ami régen volt, hogy egy hagyományos vasdoboz a tuner, és akkor abba a felsőkeveréssel, KF és stb. Olyan dolgok, amiket az ember megtanult az iskolában. Erről már szó nincs, szilícium tuner van 2002 óta már ezekben az eszközökben. A szilícium tunernél voltak éppen a processzor adatsebessége, illetve a szoftver, ami meghatározza, hogy egyszerre hány csatornát képes feldolgozni. Tehát ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani ilyen nagy csatorna sávszélességben, nehéz szó, ahhoz elég sokat kellett, hogy fejlődjön. És ennek vagyunk most a tanúi, itt tartunk most, egy picit próbálok még mutatni olyant, hogy merre tartunk. Ez is picit szétszaladt. Nézzük meg, hogy mennyire jövőtálló, mennyire future-proof technológia maga ez a HFC, ez a hybrid fiber coax. 2010-ben azt mondtuk, hogy olyan 600 megabit per szekundum digitális adatátvitelre alkalmazzuk ezt a hálózatot. Ennyi digitális jel van rajta, szokjunk hozzá. Aztán utána, ahogy a piaci igények kívánták, rá kellett jönnünk, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog, hanem jóval nagyobb tartalékok, jóval nagyobb sávszélesség van ebben a hálózatban. Elkezdődött egyfajta fizikai szegmentáció. Ez mit jelent? Hogy az optikai adóknak a számát elkezdtük közelíteni az optikai vevőknek a számához. A fizikai szegmentációnál bemutatott sávszélességet úgy próbáltuk megnövelni, hogy egyre kevesebb területre osztottuk el ugyanazt a frekvenciasávot. A másik ilyen történet az volt, hogy elkezdtük az analóg frekvenciákat visszakérni. Két ellentétes erő van mindig a cégben, az egyik a műsorok számát szeretné növelni, a másik meg a sávszélességet szeretné növelni interneten. Tehát itt nekünk műszakiaknak okosan kell tudni alkudozni és kompromisszumot kötni, hiszen mind a kettőt nekünk kell kiszolgálni ezekkel a korlátos erőforrásokkal. Mi úgy gondoljuk, hogy valamikor 8-10 év múlva lesz az, amikor az analóg jeleket teljesen le fogjuk tudni kapcsolni. Addig szép folyamatosan csökkentjük a számát az analóg csatornáknak. Mi azt várjuk, hogy előbb-utóbb eljön a DOCSIS 4.0 is, amelyik a DVB-C2-höz hasonlóan egy picit másfajta kommunikációt tesz lehetővé, másfajta technológiát. Mit gondolok erről, hogy azok a védősávok, amik jelenleg ahhoz szükségesek, hogy a 8 MHz-es csatornákat külön lehessen kezelni, és egyenként lehessen feldolgozni, voltak éppen, lássuk be, teljesen fölöslegesek. Azért, hiszen a mostani eszközöknek pont az a lényege, hogy a nagyon nagy portsűrűséget, a nagyon nagy kihasználtságot úgy tudjuk megvalósítani, hogy mint régen egyetlen egy csatlakozón egyetlen egy frekvencia jött ki. Ma már akár 100 frekvencia, 100 egymás melletti csatorna is képes kijönni egyetlen egy csatlakozón, mert a mögötte lévő eszköz az ugyanolyan, mint az egyik részen a szilícium tuner, egy szilícium vevő, ez egy szilícium adó. Egy szoftver, amelyik meghatározza, hogy milyen moduláció, milyen frekvencián, milyen paraméterekkel jelenjen meg. Nagyon nagy portsűrűségek, elképesztően nagy portsűrűségek vannak ma már a mostani készülékeken. Még egy érdekes számot akarok mutatni, hogy elővettem egy 2004-es prezentációmat, amelyikben DOCSIS dolgokról beszéltem tegnap este, úgy kicsit nézelődtem az otthoni prezentáció gyűjteményemben, és ott még ilyen 1-2 gigabit per szekundumokról beszélünk, hogy a kábelben akkora sávszélesség is van, hogy akár 1-2 gigabit per szekundumot is képes továbbítani. Hát azt mondjuk, hogy 862 MHz-ig használjuk a kábelt, 50 MHz egy csatorna, összeszorozó 96 csatorna, 50 megabittel, durván egy 5 gigabit per szekundumot látunk a ma elérhető technológiával, amiből egyre többet kell nekünk itt digitális átvitelre alkalmazni. 2012-ben már az látszik, hogy a 2 gigabit per szekundum kevés, és a 3 gigabit per szekundum felé kell elmennünk. És ha új DOCSIS szabványokat, új modulációkat, illetve csak digitális frekvenciákat használunk már, akkor képes akár 10 gigabit per szekundumos adatátvitelre a szolgáltatás abba a szegmensbe. Ez egy elég versenyképes történetnek tűnik. Miért? Azért, mert ez egy meglévő hálózat. Jelentős része nem is ma épült. 10-15 éve épült hálózat, és mihez kell nyúlni, hogy ezt az 5-10 gigabit per szekundumot megvalósítsuk? Hát most, hogy a 3 gigabit per szekundumnál vagyunk, annyit látunk, hogy voltak éppen a hálózatot nem kell piszkálni. Azért, mert hogyha az elejére meg a végére másfajta eszközt teszek, a közeg, a média, az egy borzasztó nagy adatátviteli sebességű, Shannon tétel szerint nagyon jó jelzőviszonyú, nagy sávszélességű közeg, nagyon sok mindenre alkalmas. Jövő modemje hogy fog kinézni? Már fejlesztő asztalon vannak azok az eszközök, amelyikek 24 Eurodoxis 3.0 vagy 32 Doxis 3.0 csatornát képesek kiszolgálni. Tehát 1,2 gigabit per szekundumos eszközökről beszélünk. Hát rossz hallgatni még ilyen számokat, hogy a gigabites csatlakozó már nem lesz elég a modemnek a végén. Tehát ez azért már kicsit fura hallgatni is. A szolgáltatás jellege miatt visszirányban a sávszélesség kisebb, illetve amiatt, hogy úgy szoktam mondani, hogy a kábel-TV hálózat az egy ilyen vízvezeték hálózathoz hasonlít odafele irányba. Van egy nagyon tiszta fejállomás, egy víztorony, fönn magasan, és akkor onnan szépen csordogál egyre vékonyabb csöveken a víz, és akkor hát picit koszolódik a csövek miatt, csapok miatt ez az, de a végén még gyönyörűen iható. Igaz? Másik oldalon a visszirány a kábel TV hálózatnak az inkább egy szennyvízvezetékhez hasonlítható. Bárhol bármit beöntök, az végig megy, és a nagy csövön ott beleömlik. Most itt azt mondanám, hogy a CMTS-be az a zaj. Tehát visszirányban az, mint egy gyűjtő, képes összeszedni az összes zajt, ami azon a területen fölmerül. Tehát ez egy nagyon érzékeny hálózat, és elég jelentős karbantartást kér, magas az OPEX költsége, cserébe nagyon nagy sávszélességet biztosít. Egyszerű eszközcserékkel, modemekkel a végén, CMTS-ekkel az elején nagyon jól működik. Picit elkanyarodnék az alapszakmámhoz, a TV szolgáltatáshoz, amivel kezdődött ez a szakma is. Itt három szakaszt tudnék jól elkülöníteni, annak megfelelően, hogy a lehetőségek hogyan változnak a három szakaszban. 2010 előtt egyértelműen a TV szolgáltatás egy infrastruktúra alapú szolgáltatás volt. Miért? Hogy nézett ki az értéklánc? Műsorkészítő, aggregátor, a médiának, tehát az átviteli közegnek a tulajdonosa, és utána a fogyasztó. Nem nagyon volt jellemző az a tévés, kábeltévés iparágban, hogy versenyeztek volna nagyon infrastruktúrában a szolgáltatók. Ráépítettek volna egymás infrastruktúrájára, hiszen olyan volt az üzleti modell, hogyha már ketten voltak azon a területen, akkor valamilyen szinten csak az egyik nyerhetett, a másik biztosan veszített. Ha hárman voltak, akkor mind a hárman veszítettek. Tehát nem működött így ez a dolog jól. Tradicionálisan lineáris tévét néztek az emberek, este 7:30-kor híradó, mindenki odaül, 7:30-kor maciköp, mindenki tudta, rendben volt, ehhez alakította mindenki a menetrendjét, és mindenki így élte a világát, teljesen normális volt. A másik a fogyasztási kényszer. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy régen, amikor én még csak kábeltévé szolgáltató cégben dolgoztam, akkor egy nagyon egyszerű termékpalettánk volt. Négy fajta termékünk volt, 1-es, 2-es, 3-as csomag, meg az HBO, ennyi. Valaki bejött, ennyiből lehetett választani. Ezt fogyasztási kényszernek hívták, hogy valamelyiket a négyből, illetve a háromból plusz a negyediket hozzá lehet választani, és kész. Semmi más. A digitális szolgáltatás, ezt műsor csomagoknak hívtuk, egyes, kettes, hármas csomagnak. A digitális szolgáltatásokkal, tehát 2010-15 között már egy teljesen másik piac kezd el kialakulni. Nem lesz lényeges, hogy ki az infrastruktúra. Azért, mert lehetséges lesz az infrastruktúra alapú szolgáltatásból a nem infrastruktúra alapú szolgáltatásba való átmenet. Amikor IP alapú tévézésről beszélünk, akkor ha IPTV-t mondunk, akkor az IPTV az egy minőségbiztosított, professzionális szolgáltatás. Meg tudjuk mondani, hogy az előfizetőnek milyen a képe otthon, mi biztosítjuk, mint szolgáltató, hogy ott minden bit, amikorra kell, odaérkezzen, gyönyörű fényes legyen minden. De akkor, amikor már azt mondjuk, hogy over the top szolgáltatás, hogy az internet fölött bárki a szolgáltató hálózatán képes megvalósítani ezt a szolgáltatást, tévét tud adni. Azért, mert a szolgáltatók ebben a nagy sávszélesség versenyben, amit egymással vívtak, és nem az előfizetőért, mert az előfizetőnek marhára nincs igénye 100 megabit fölött semmire, mert meg se tudja különböztetni, hogy ez most 60 vagy 120 megabit, hiszen adó oldalon sincs nagyon olyan eszköz, nincs olyan szerverpark, amelyikkel meg tudnák különböztetni, most kattint, és akkor 2/10 vagy 3/10 másodperc alatt jön fel a kép. Vevő oldalon sincs, tehát ezt fel kell tudni dolgozni a gépnek is, ezt le kell tudni tárolni, Winchester a memóriába, a processzor. Hát nincsenek meg ezek a dolgok egy átlag számítógépnél, nincsen értelme, de lehetővé vált, hogy minden további nélkül ezeken a nagysebességű hálózatokon elindulhasson egy over the top szolgáltatás. Amerikában volt egy cég, aki először úgy kezdte a világot, hogy DVD kölcsönző volt. Rájött, hogy ez macerás, mert sok bolt kell, inkább elküldi postán, azt küldjék vissza. Aztán gondolt egyet, hogy itt az internet, a fene küldözgeti postán, streameljük ki, nézze meg. Úgy hívják a céget, hogy Netflix. 25 millió előfizetője van ma. Nagyobb szolgáltató, mint bárki a világon. Az amerikai adatátvitelnek fő TV műsoridőben a 63%-a az Netflixes bitekből áll. Itt valami elképesztő, tehát egy teljes átrendeződés indult el a világban, és megjelent az igény szerinti tévézés, hogy az emberek rájöttek arra, hogy nekik a legfontosabb az idejük, nem az autójuk, nem a házuk, ez egyszerű tárgyak, nem gyűjtünk tárgyakat, az idejük. Az, hogy mikor hazamegy, akkor azt nézze, amit ő akar. Ha híradót akar nézni, 8 óra 3 perckor, akkor híradót nézzen, ha ki akar menni egy sörért, megállíthassa, kimenjen, visszajöhessen, és tudja tovább nézni. Ezek a szolgáltatások ma már minden további nélkül elérhetőek, ezeken a hálózatokon, ha visszakanyarodnánk az első képre, összeadnánk a számokat, látszik, hogy Magyarországon a 3,8 millió háztartásból 2,1 millió háztartás széles sávú internettel rendelkezik. Nagyon nagy számok ezek, és nagyon jó arányok, én azt gondolom. Nézzük meg, hogy 2015 után mi várható. Ha valakinek volt a kezében valamilyen OTT szolgáltatás, mondjuk egy Apple TV, gyönyörű, picike kis doboz, hazaviszi az ember, bedug 3 csatlakozót, villany, internet, tévé, 1 perc múlva kép van, csodálatos, minden rendben van, tökéletesen működik innen Magyarországról is a demo része, a fizetős részéhez azért már jobb, ha ott van számlája az embernek, meg ott van háza, tehát ezt egy kicsit nehezebb megnézni. Mi a legnagyobb problémánk? Mi a fenét nézzünk rajta? Hiszen akkora bőségben van jelen maga a műsor, hogy visszavágyunk abba a világba, amikor még csattogtathattuk a tévét, és nézhetjük, hogy hát, ha van valami izgalmas. a bőség zavara. Ehhez viszont egy olyan ajánlórendszert kell megvalósítani a szolgáltatóknak, amelyik képes arra, hogy ha a gyerek mindig gyerekfilmeket néz az ő készülékén, mikor legközelebb bekapcsolja, akkor földobja a legújabb gyerekfilmeket. Azon meg tudja nézni, meg tudja rendelni, hogyha apuka mindig felnőtt filmeket néz, akkor másnap reggel, amikor anyuka bekapcsolja, akkor meglepődve tapasztalja, hogy most nem főzőműsort dobál föl, hanem felnőtt filmeket. Vaj, miért lehet ez? Senki nem tudja. Úgyhogy picit másfajta világot lehet itt vizionálni ebben a történetben. Mire kell fölkészülnünk? Arra kell fölkészülnünk, hogy teljes átrendeződés lesz a tévépiacon, megjelennek OTT szolgáltatók, akik nem infrastruktúra alapon fognak szolgáltatni. Megjelenik néhány új kifejezés, Content Delivery Network. Röviden úgy tudnám lefordítani, hogy az IP hálózatba beleváljunk egy kábel tévés szétosztó hálózatot. Lineáris tévézés csökken, azt mondják, a lineáris tévézés el fog tűnni. Nem hiszek benne, miért tűnne el. Van egy csomó olyan tartalom, amit csak lineáris tévén lehet megnézni. Egy Forma 1, egy boxmeccs, egy foci meccs, az 3 óra múlva nem érdekes. Sőt, mást mondok, már 7 másodperc múlva is zavaró. Nagyon érdekes tapasztalat, hogy ha egy házban az egyik előfizető kábelen nézi, a másik szaton nézi, az egyik MPEG-2-ben nézi, a másik MPEG-4-ben nézi, van közt a 80.000 kilométer, meg még egy encoder, meg még egy, és van 7 másodperc szünet, rettentő zavaró, hogy a szomszédnál már üvöltenek, én meg nem tudom, hogy mi történt, melyik kapta a pofont, és melyik adta egy boxmeccsnél. Vagy most bement a gól, vagy mellé ment, miért üvöltenek? Tehát már ez is érdekes. Ne beszélve arról, hogy amikor ilyen fizetős, de egy fizetős, ilyen nyerős műsorok vannak, akkor az egy nagyon, nagyon zavaró történet lesz. Tévézés el fog indulni mindenféle okos eszközön, iPad-en, telefonon, notebookon. Amikor az embernek egy kis ideje van, akkor valami kis rövid történetet megnéz rajta. Nagy sebességű, erős hálózatok kellenek ehhez, és jóval kisebb overbooking, azaz túl eladottság, mint eddig. Köszönöm szépen a figyelmet!